Köszönöm a szót, és akkor megosztanám a képernyőmet. Első lépésben azt szeretném kérdezni, hogy látszik-e, és
Igen,
hallatszódom-e.
hallatszódol, és látszik is, most még a, igen, most már teljesen rendben vagyunk.
Jó. Tehát elég hosszú az előadásunk címe, mivel elég sok mindennel foglalkozunk, és ezt a sok mindent próbáljuk egy helyre tenni, és azonos keresési lehetőségeket biztosítani a számukra. Tehát a cím, hogy speciális dokumentumok és tartalmak, speciális metaadat szerkezetek. Ez egy közös munka, a munka is közös volt, az előadás elkészítése is közös volt, viszont Nagy Dóra kolléganőm sajnos a mai napon nem tudott előadni, nem tud előadni, ezért én fogom végigvinni a diákat. Az esetleges kérdésekre nagyon szívesen válaszolunk, és a Dórihoz feltett kérdéseket pedig továbbítom, vagy pedig a könyvtárunk honlapján az elérhetőségét megtalálják a kedves kollégák, vagy az érdeklődők. Tehát tulajdonképpen miről is van szó? Arról van szó, hogy a mi könyvtárunkban a muzeális dokumentumokat és a kéziratokat egy egységben kezeljük, egy csoporthoz tartoznak, egy könyvtári csoporthoz, a régi könyvek és kéziratok tárához, mert tulajdonképpen egy szakember végzi mind a muzeális dokumentumok feltárását és gondozását, szolgáltatását, mind pedig a kéziratokét. Egy nagyon-nagyon rövid elméleti bevezetés, hogy mik a muzeális dokumentumok, az a 22 per 2005-ös törvényben meghatározott, és ezeknek a feldolgozása szintén meghatározott és szabvány alapján működik, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon-nagyon jó kézikönyvünk, amelyet a gyűjteményünk vezetője Varga András állított össze, és 2018-ban meg is jelent, és a repozitóriumokban szabadon elérhető ez a segédkönyv. A muzeális dokumentumaink 16 ezer körül vannak gyűjteményünkben, és az a nagy szerencsénk és sok munkának az eredménye, korábbi elődeink eredménye, hogy ezek mind katalogizálva vannak, tehát kereshetőek a katalógusunkban. A kézirattári dokumentumokkal már ennyire nem állunk jól, azok különböző feldolgozottságban állnak a kutatóknak a rendelkezésére, és itt is látjuk, hogy a 27 per 2015-ös EMMI rendelet alapján kell ezeket a dokumentumokat őriznünk, illetve szolgáltatnunk, és vissza kell nyúlnunk a kéziratok katalogizálása alkalmával egy 1958-as OSK-ban megjelent leíráshoz, amely a kategóriákat és az egyéb dolgokat tisztázza, és ezek alapján folytathatjuk a feltárását és a katalogizálását ezeknek a dokumentumoknak. Hogy is kezdődött ez az egész, mivel ugye most digitális tartalmakról és digitális dokumentumokról van szó. Úgy kezdődött, hogy voltak már digitalizált tartalmaink. Ezek a digitalizált tartalmak projektek mentén kerültek digitalizálásra. Itt három példát említettem, de ezen kívül még több is van. Amint látjuk, az időből 2006 és 2011 között már volt digitalizált dokumentumunk, a többi is ugye 2012-es, 2017-es, ezek különböző gyűjtemények voltak, különböző projektek mentén, és ezen kívül még szorványtartalmakat is digitalizáltunk, ezt így határoztam meg. Ezek kérésre digitalizált példányok voltak, például könyvtárközi kölcsönzés, illetve egyéb kutatói kérésekre digitalizálták őket, ezek nem projektek mentén voltak. Mennyi ilyen tartalmunk volt körülbelül? Jelenleg feldolgozva körülbelül 2000 hagyatéki anyag van, és 250 darab múzeális dokumentum. Betöltésre 1000 rekord vár, és ami érdekes volt, hogy a betöltés előtt, illetve a metaadatolás előtt ezeket a dokumentumokat átnéztük, a korábban digitalizált dokumentumokat, mert ezek vegyes minőségű állományok voltak, én így határoztam meg. Voltak olyan korábban szkennelt dokumentumok, amelyek tulajdonképpen egy rossz fénymásoláshoz voltak hasonlatosak, ezeket elvetettük, illetve duplum szűrésen estek át a dokumentumok, és ezek után pedig elkövetkezett az az időszak, amikor már nem a meglévő, hanem a jelenleg digitalizálás alatt lévő dokumentumokra is koncentrálhattunk. Ezt a képen látható Cajcsel szkennerrel végzik jelenleg is a kollégák. Színes digitalizált másolatokról van szó, ami 300, illetve 600 dpi felbontásban kerülnek szkennelésre. A kéziratos anyagot nem OCR-ezzük, viszont a nyomtatott dokumentumokat PDF-ben, OCR-ezett PDF-ben, úgynevezett PDF-A archivált PDF-ben őrizzük. Külön fontosságot tulajdonítunk az állományvédelemnek, a kényes dokumentumoknak a digitalizálásának. Kényesnek az nem csak időben lehet egy dokumentum különösen sérülékeny, hanem például a papír nem megfelelő minősége is adhat okot arra, hogy óvatosan bánjunk ezekkel a dokumentumokkal. A 19. század második felében vannak nagyon-nagyon porlékony papírok, valamint a háború után, az 50-es években, hiába mondhatjuk, hogy egy 70 éves dokumentumról van szó, akkor is óvatossággal kell bánnunk. Megjelent, én külön kiemeltem, hogy megjelent egy különbség jelenleg, amikor a saját állományunkat digitalizáljuk, vagy pedig úgynevezett kölcsön kapott dokumentumot kapunk. Zárójelben említettem Kristó Gyulának a hagyatékát. Kristó Gyula özvegye kereste meg a könyvtárat azzal, hogy ugyan rendelkezésünkre bocsátja a dokumentumoknak a digitalizált változatát, viszont szeretné visszakapni a papír alapú változatot, és így a digitalizált anyagot szolgáltathatjuk a repozitóriumunkban. És itt van a jövő kérdőjellel, ami jelenleg nálunk egy darab hagyatékot érint, Vadai Istvánnak a hagyatékát. Vadai István balassi kutató volt, és verstanban ért el nagyon érdekes eredményeket, és a számítógépen nálunk van, amely még nem feldolgozott. Tehát volt nagyon sok anyagunk, jelenleg is van nagyon sok anyagunk. A muzeális és a kéziratok a repozitóriumainkon belül a miscellánea repozitóriumban kaptak helyet. Ez egy érdekes és fontos kihívás volt számunkra, mert egy repozitórium rendszerben is kellett gondolkodnunk, egy közös kereső rendszerben is kellett gondolkodnunk, meghatározott metaadatstruktúráink voltak már, és ebbe a szerkezetbe kellett nekünk beilleszteni ezeket a meglehetősen érdekes és sokféle megoldást igénylő dokumentumokat. Úgy közelítettük meg ezt a feladatot, hogy különböző dokumentum típusoknak különböző űrlapokat hoztunk létre, és ezen belül pedig, hogyha szükség volt a muzeális dokumentumoknak a különleges adatait tárolni, illetve megmutatni, akkor ezeken belül, a könyvön belül muzeális dokumentum, muzeális könyvet is metadatolható űrlapot, illetve újdonság volt számunkra a kézirat és a kis nyomtatvány űrlapja. Ennek eredményeként mutatok egy tételnézetet, amely egy kéziratnak a tételnézete. Látjuk itt is, hogy a típusnál beállítható a kézirat típusa, utána bizonyos beállítások, elkerülhetetlen beállítások után, például a hozzáférés szintje vagy nyelvi beállítás után a metaadatokat töltöttük ki. Megnyitottam itt a képernyőmön egy metaadat űrlapot, hogy lássuk is, hogy mivel van dolgunk. Itt vannak kijelölve az bizonyos adatcsoportokon belül az adatmezők, űrlapokban, és az igazán érdekes és jelentős változást az utolsó két adatcsoportban végeztük, végezte Dóra kolléganőm. Hogyha kéziratot jelenítünk meg, akkor például megjelenik a kézirat jellege, ez könyv űrlapnál nem jelenik meg. Megpróbáltuk az ePrince-nek az elég erős és struktúráját kicselezni azzal, hogy ő oldalszámot csak tólig szeret megjeleníteni, de például a muzeális dokumentumok esetében az oldalszám az meglehetősen kacifántos tud lenni, például tábla, római szám, arab szám, és ezeknek a megjelenítésére egy külön mezőt hoztunk létre. Nagyon fontos számomra, és szerintem a kutatók számára, és ezért számunkra is, hogy kapcsolódó URL mezőket is hoztunk létre, ez a későbbiekben majd visszatérek. Az egyéb adatoknál pedig látszik, hogy a gyűjtemény megjegyzés után a gyűjtemény struktúra rajzolódik ki, kulcsszavak, a projektek mentén tudjuk csoportosítani. Jelen esetben nincsen tulajdonosi bejegyzés, viszont van egy hivatkozás mezőnk is, ami a muzeális dokumentumok esetén különösen fontos lehet. Következő diánkon a gyűjtemény felépítést szeretném bemutatni. A gyűjtemény felépítés a szerkesztő nézetben, és gyűjtemény felépítés a kutatók által is látott nyilvános nézetben. A szerkesztő nézetben láthatjuk, hogy megjelentek itt a hagyatékok egymás alatt. Így tudunk az alsó mezőn a szerkesztés ablakban létrehozni hagyatékot, sőt, egyes hagyatékon belül különböző hagyatéki részeket is tudunk létrehozni, valamint most talán már elkezdődik az a fejlesztés, hogy nem csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is a köz elé tárjuk ezeknek a hagyatékoknak a struktúráját, és itt látszik a jobb oldali mezőn, hogy mit lát a kutató, illetve az érdeklődő olvasó. Látszódik, hogy egy eléggé szépen elkülönülő struktúrában lehet válogatni, és az is látszik, hogy jelenleg 4548 darab leírásunk van, ami, hogyha azt tekintjük, hogy ez egy bő egy év alatti szám, egy év alatt sikerült létrehozni ezt a mennyiségű gyűjteményt, akkor úgy gondolom, hogy elég impozáns. Nagyon fontos számunkra az, hogy átjárhatóak legyenek a különböző katalógusaink és a repozitóriumaink. Ezekre különböző kapcsolatokat hozunk létre, például a Mark 21-en belül a 856-os mezőnek a kapcsolatát, ami a katalógusból mutat ki, megpróbálom behozni. Igen, tehát ez a kultófelület, a mi katalógusunknak a kultófelülete, ez a kutató, illetve felhasználó barát változat, ez pedig a könyvtáros szemnek megmutatandó változat. Hogyha a bővebb változatra visszatérünk, akkor látjuk azt, hogy itt megtalálható, hogy elektronikus változata van ennek a hagyatéknak. Az elektronikus változatból a fényképek a képtár és médiatékánkban találhatóak meg, mivel a fényképeknek ugye ez számunkra az adatbázisa. Bocsánat. A kézirattári dokumentumok pedig a miscellánea repozitóriumban találhatóak meg. A következő kapcsolódás az, amikor a repozitóriumon belül kapcsolódik a két leírás, például Polner Ödön jogtudós hagyatéka, látjuk a leírást, a kapcsolódó mezőben az egyik leírás, mivel kapcsolat van tartalmilag a másik között, utalhat a másikra, és egy kattintással a másik leírás is megjelenik, és itt össze lehet hasonlítani a két dokumentumnak a tartalmát, illetve a változtatásokat a két dokumentumban.
Kata, 5 perced van még.
Igen. Akkor egy picit meggyorsítom az előadást. Ezen a dián a különböző kapcsolatokat mutattam továbbra is meg. Van olyan, amikor a képek és a szöveg között, illetve van egy olyan kapcsolat, ami érdekes talán megmutatni. Ez Kalmár László számítógép és alkalmazott matematikusnak és iskolateremtőnek az iskolájában az első olyan szakdolgozat volt, ahol matematikus képzésben alkalmazott matematikus végzett. Ez egy hölgy volt, Friedrich Ilonának hívták, és nem csak nálunk található meg, hanem a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság elkérte ennek a szakdolgozatnak azt a jogát, hogy minket, mint külső szervert feltüntetve az ő saját honlapjáról elérhetővé váljon ez a szakdolgozat. Együttműködés. Hagyatéki, én azt hiszem, hogy kimondható az és kijelenthető az, hogy a hagyatéki dokumentumok repozitálásának alapja az együttműködés. Az együttműködés könyvtáros és könyvtáros között, az együttműködés kollégák és kollégák között, hogy közös nyelvet beszéljünk, az együttműködés kutató és levéltáros vagy könyvtáros között, mivel így nagyon-nagyon sok érdekes és plusz információhoz juthatunk el, hogyha a Kalmár Lászlónak a kínai útjával kapcsolatos dokumentumokat szeretnénk összegyűjtve megtalálni, ugye 1958-59-ben járt Kalmár professzor Kínában, akkor itt megtalálhatjuk őket, és ennek a feldolgozásában óriási szerepe volt Kalmár Évának, aki Kalmár László lánya, és akivel valóban a virtuális térben és a virtuális téren keresztül, mivel ő nem Szegeden lakik, tudtunk együtt dolgozni, és ezáltal a hagyatéknak a nyelvi nehézségeit tudtuk áthidalni a közös munka folyamán. Mérhetőek ezek a gyűjtemények, periférián vannak ezek a gyűjtemények? Mérhetőek, igen, hogy periférián vannak, azt nem tudom, mivel nagyon speciális tartalmak bizonyos kevés, tehát szűk réteghez szólnak, de hogyha megnézem az előbb említett Friedrich Ilona szakdolgozatát, akkor azt látom, hogy a Kalmár hagyatékon belül, ami 615 darab letöltést tartalmaz, és 100%-ban nyílt hozzáférésű, 20 letöltés már van ehhez a tételhez kapcsolódóan, és az alatta lévő tételek is hasonló letöltést mutatnak. Valamint nagyon érdekes volt számomra, megdöbbentő volt, hogy egy 19. század közepi német nyelvű, német nyelvterületen kiadott dokumentumot hányan töltötték le a mi adatbázisunkból, illetve az alatta lévő dokumentumoknál is láthatók, hogy ezek bizony 100 fölötti letöltésű dokumentumok. És az előadás végéhez érve, nagyon fontos számunkra a diszemináció, a visszaforgatás, hogy ezek a gyűjtemények ne csak egy-egy eldugott szegmense része legyenek a mi gyűjteményünknek, nagy közös gyűjteményünknek, hanem élő gyűjteményei is. Például az 1956-os plakátok és szórólapok talán megfelelő gyűjtemény erre, amely tavalyi év folyamán készült el, 1956. augusztus 23. évfordulójára tártuk a nyilvánosság elé, és ezt a Facebook bejegyzésben is próbáltuk minél szélesebb körben megmutatni, és bízunk benne, hogy nem csak kutatókat fogunk tudni elérni, hanem pedagógusokat, akik akár szemléltetés miatt, akár egyéb okokból felkeresik az elektronikus gyűjteményeinket és a repozitóriumainkat. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóság figyelmét, és jó böngészést kívánok a repozitóriumainkban.
Én is nagyon köszönöm a kollégáimnak az előadását, és büszke vagyok rájuk, szerintem lehetek. Én picit szkeptikus voltam, amikor belekezdtek ebbe az egészbe, mármint abba, hogy a repozitóriumainkba belefaragjuk ezeket a speciális dokumentumokat, de tényleg nagyon sok kitartással és rengeteg apró munkával úgy tűnik, hogy ez mégsem olyan reménytelen vállalkozás.